Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Több mint 60 millió csillagot térképezett fel a Euclid űrtávcső a Tejútrendszer szívében. A küldetésben a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézete is részt vett. Herceg Zsolt az intézet tudományos munkatársát, az Akadémiai Lendület csoport vezetőjét, a Magyar Euclid csapat szakmai koordinátorát Kovács András kérdezte a részletekről.
A Euclid az Európai Ügynökségnek, az ESA-nak egy elég nagy projektje. Körülbelül 1,5 milliárd euróért, körülbelül 1,5 milliárd galaxist fog lefényképezni 6 év alatt. Ez igazából a kozmológiát akarja megérteni, tehát az univerzumot, mint egészet. Ezen belül a sötét anyagot, a sötét energiát, a galaxisoknak az elrendeződését az hatalmas univerzumban. Tehát ez a milliárd évek és milliárd fényéveknek a küldetése. És akkor ilyen szempontból érdekes, hogy akkor most mégis arról tudunk beszélgetni, ugye, hogy a saját galaxisunkkal, a Tejútrendszerrel, ennek a központjával is foglalkozik. És hát ennek az az oka, hogy tulajdonképpen hasonló megoldások szükségesek ahhoz, hogy akkor például a nagyon távoli univerzumban az aprónak tűnő, de egyébként nyilván óriási galaxisoknak a képeit el tudja különíteni egymástól ez a berendezés. Hát most akkor itt nagyon jól hasznosítható arra is, hogyha viszont közelebbi objektumokat nézünk, akkor azokról is viszonylag nagy látómezőben nagyon éles képeket tud nekünk készíteni.
Ez nagyon fontos képessége egy ilyen űrtávcsőnek, ugye, hogy ne mosódjon el a kép.
Igen, ez az egyik, ha nem a legnagyobb motiváció, ugye, hogy egyáltalán űrtávcsőkkel, űrcsillagászattal foglalkozzanak a kutatók. Valamilyen szinten persze olcsóbb és ugyanúgy kifizetődő a hegytetőre menni, vagy egyéb más módon csillagászattal foglalkozni, viszont amikor már elértük a kapacitásunk határát, tehát hogy amit a Földről a legnagyobb megépített és megépíthető berendezésekkel látni lehet, ugye a távoli univerzum kapcsán, az majd, hogy nem azt mondhatjuk, hogy láttuk, a nagyobb, fényesebb galaxis sokat tudjuk azonosítani az égboltnak a legtisztább részein legalábbis, viszont szeretnénk hozzáadni az információt a kis halványabb objektumokról, legyenek azok halványabb távoli galaxisok, vagy akár halvány kisebb közeli csillagok, és ezekben is nagyon sok információ van, amihez szeretnénk hozzáférni, és ez adja az egyik motivációt, hogy akkor elhagyjuk a Földet, a Föld légkörének torzító hatásait, és akkor az űrből sokkal élesebb képeket készíthessünk.
Konkrétan most a Tejútrendszerről, a Euclidnek köszönhetően mit tudtunk, mit tudtak meg?
A Tejútrendszer szerkezetét viszonylag jól ismerjük, vannak ebben ilyen spirálkarok, és van egy központi mag, aminek egy központi dudornak nevezett része is van, ahol nagyobb a csillagok sűrűsége. Egyéb ézás küldetések, amiben szintén részt vesznek magyar kutatók, például a Gaia misszió. Nagyon sok információt szolgáltattak már nekünk arról, hogy milyen a Tejútrendszer szerkezete, ha úgy tetszik, három dimenzióban. És fontos, hogy ott igazából a csillagok mozgását is meg lehet határozni, ugye, hogyha évek során több képet készítünk a galaxisról, akkor valahogy a mozgás, ha van ilyen, nagyon apró mozgása a csillagoknak is láthatóvá válna. Na most a Euclid is tulajdonképpen megalapoz egy hasonló mérést, de ugye nem a Tejútrendszer egészére, hanem konkrétan a saját a Tejútrendszerbeli pozíciónkból, a Tejútrendszer közepe fele tekintve, akkor egy ilyen referencia képet készített tulajdonképpen az ott levő csillagokról, ahol nagy a csillagsűrűség, és akkor majd a későbbi küldetések, vagy akár ha a Euclid később időt talál erre a projekt során, hogy esetleg még egyszer oda visszanézve, akkor szintén ilyen a referencia képhez képest időbeli változásokra lehet majd használni, vagy ilyenekre lehet ott vadászni, és akkor ebből mindenféle érdekes dolgokat ki lehet talán hámozni, akár a csillagok mozgása, tehát valahogy a Tejútrendszer szerkezete, vagy akár a csillagok körül keringő esetleges ilyen bolygók, úgynevezett exobolygóknak a kutatása kapcsán, ami szintén egy nagyon érdekes alternatív kutatási terület.
Hogyan folytatódik ez a projekt? Mit remélnek még, milyen eredményeket várnak a közeljövőben?
Szerintem néhány havonta jöhet majd valamilyen eredmény. Tényleg ez a legnagyobb erőssége ennek a projektnek, hogy annak ellenére, hogy nagyon a távoli univerzum kutatására lett kitalálva, galaxisok feltérképezésére, itt lesz szó néhány hónap múlva talán a kvazárok, távoli aktív galaxis magok, fekete lyukak környékének a kutatásáról is. A Euclid 6 év alatt az univerzum legnagyobb összefüggő háromdimenziós térképét szeretné elkészíteni, és ennek az első darabkája várhatóan novemberben érkezik meg, akkor lesz egy ilyen publikus adatközlés. Várható az, hogy valahogy ezeknek a feltérképezett galaxisoknak a statisztikáiról, hogy csomósodnak össze galaxis halmazokká, ha hagymahéjak mentén képzeljük el az anyag eloszlását magunk körül, akkor mi a helyzet a távoli vagy közelebbi hagymahéjakban, hogy változik a galaxisoknak ez a kozmikus hálója. Néhány hónap múlva erről is azt hiszem, hogy valamit majd fogunk tudni mondani a közvéleménynek, ki fognak jönni publikációk. És hát nem utolsó sorban egyébként arra is nagyon törekszünk, hogy bevonjuk az érdeklődő laikusokat is akár, mert gyakran szervezünk közösségi tudományos kampányokat, amikor akár ezeket a Euclid képeket lehet nézegetni, lehet rájuk kattingatni a galaxisok tulajdonságairól, és aztán ezt összekötjük a mesterséges intelligenciával, és akkor ebből ilyen tanító halmazokat készítünk. Tehát tulajdonképpen ez a nagy egész, és ez az, amivel akkor napi szinten most mi is foglalkozunk, hogy előkészítjük ezeket az adatközléseket és ezeket a tudományos publikációkat.
Sigma, a holnap világa.
Kettős földrengés pusztított Venezuelában. Herceg Zsolt kérdezte Harangi Szabolcs geológust, vulkanológust, az ELTE tanszék vezetőjét, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját.
A jelenlegi adatok alapján egy kettős földrengés volt, ez azt jelenti, hogy helyi idő szerint délután 6 órakor volt egy 7,2-es magnitúdújú földrengés, 38 másodperccel követte egy 7,5-ös magnitúdújú földrengés, tehát ebből a szempontból a 7,2-es az egy előrengés volt, és a főrengés az pedig ez a 7,5 magnitúdújú földrengés. Hogy mi a különbség, ebből nem nagyon látszik 7,2-7,5, mint hogyha nagyjából hasonló, de azért a felszabaduló energiát tekintve háromszor nagyobb volt ez a második 7,5-ös nagyságú földrengés. Csak egy érdekesség, hogy éppen most olvastam a párizsi szakembereknek egy friss értékelését, amelyben jelzik, hogy még az is lehet, hogy ez nem kettő volt, hanem egy, de ha egy, akkor az egy 7,8 magnitúdújú viszonylag bonyolult földrengés. Tehát ez csak mutatja azt, hogy azért mennyire nehéz ezt ilyen pontosan elkülöníteni látni. Ez Venezuela északi területén, Caracastól nem messze, attól egy kicsit nyugatra történt ez a földrengés. Maga a földrengés és önmagában nem volt annyiban meglepő, hogy ezen a területen azért ez lehet azt mondani, hogy várható. Tehát az elmúlt évszázadban volt vagy 5 ekkora nagyságú földrengés, tehát ez azt jelenti, hogy ez a terület nagy földrengéseknek kitett terület. Olyan törészónán történt ez az elmozdulás, mégpedig azt is tudjuk, mert ezt gyorsan ki lehet értékelni, hogy egy oldaleltolódás történt, tehát a kőzetestek egymás mellett mozdultak el oldal irányban, és ez annak a következménye, hogy itt két kőzetlen ez találkozik, a dél-amerikai és a karibi kőzetlemez. A karibi kőzetlemez az keleti irányba mozog, mégpedig átlagosan olyan évi 2 cm-es sebességgel. Persze ez nem azt jelenti, hogy tatatatatatatatatam megy, hanem egyre nő a feszültség, mert ő menne, és a kőzetekben nő a feszültség, és aztán hirtelen feloldódik, és ekkor történik egy ilyen földrengés. Tehát ez ezzel magyarázható, és hát egy nagy erejű földrengés viszonylag kis mélységben, 10 km volt a meghatározott mélység a 7,5-ösnek, tehát ez azt jelenti, hogy elég nagy területen észlelték és érezték.
Nyilván ezt nehéz pontosan megmondani, de ilyen földrengés vagy ilyen földrengések esetén milyen és mekkora utórengésekre kell számítani?
Még bőségesen kell számítani utórengésre, még bár valószínűsége az nem túl nagy, de azért még az is lehet, hogy erős földrengés is történhet. Ez mindenképpen várható, de hogy mi is a hatás egy ilyen földrengésnek, ezt az intenzitás értékkel szokták kifejezni, mert egy 12-es skálának 9-es fokozaton van. Ez azt jelenti, hogy nagyon súlyos. Ezt az intenzitást úgy számolják ki, hogy mennyi ember lakik ott a környéken, milyen építmények vannak, amelyek károsodhatnak, tehát ez azt jelenti, hogy súlyos károsodás okozó földrengés, ami itt kipattant, ezt az amerikai földtani szolgálat elég gyorsan tudja számolni, és az előrejelzések szerint az sem kizárt, hogy akár 10000-ekben méretű majd a halálos áldozat száma. Bízunk benne, hogy ez nem fog bekövetkezni, de bekövetkezhet. Ugye jelenleg néhány tucat halálos áldozatról számoltak be, de lehet ennél súlyosabb a helyzet. Minden részvétem a venezuelai lakosoknak, ez egy nagyon-nagyon szörnyű természeti esemény. Még akkor is, hogyha mi szakemberek azt mondjuk, hogy igen, azért ez egy kitett terület, előrejelezni nem lehet, hogy mikor történik egy földrengés, ezt ugye sokszor elmondtuk már, de felkészülni lehet, és azért ebben bár innen azért nehéz bármiféle ítéletet is mondani, de nekem úgy tűnik a képekről, hogy azért az épületek nem voltak annyira földrengés ellenállóan építve, tehát ugye ez az elsődleges pont, ami ilyen esetben szükséges, a második a lakosság felkészítése, a harmadik pedig van egy úgynevezett early warning system, ez azt jelenti, hogy lehet előre értesíteni a lakosokat, hogyha jön egy ilyen nagy földrengés, és ennek az oka az, hogyha amikor beérkezik az első hullám, az még nem okoz nagy problémát, nem okoz pusztítást, és utána jön a második földrengés hullám, a transzverzális, ami már okoz pusztítást, meg a felületi hullám, és a kettő között van egy kis idő. Ha van egy felépített rendszer, akkor ahogy a beérkezik az első hullám, akkor telefonon lehet kiadni SMS értesítést, mert hogy az SMS az többszörösen gyorsabban megy, mint a földrengés hullám, és ez azt jelenti, hogy az embereknek van 10, 20, 30, 40 másodperc, hogy felkészüljenek. De ehhez kell az, hogy meglegyen az a felkészülési gyakorlat, ami Kaliforniában, Japánban, Tajvanon, tehát néhány területen ez jól működik. Itt is tudom azt, hogy volt ilyen figyelmeztetés kiadása, bízni lehet abban, hogy ez valamennyit segített, és a lakosok közül voltak, akik ezt figyelembe tudták venni, és biztonságosabb helyre tudtak ez alatt a 10-20-30 másodperc alatt jutni, de hát ezt nehéz innen megítélni.
Szigma, a holnap világa.
Mikroműanyagok rágózással is bekerülhetnek a szervezetbe, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Piring Robertet, az egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatóját kérdeztem.
Mikroműanyagnak az 5 mm-nél kisebb műanyag részecskéket tartjuk. Ezek különösen veszélyesek, mert a szöveteket felsérthetik, a sejtekbe bejuthatnak, illetve helyi gyulladásokat okozhatnak. Ennél is veszélyesebbek az úgynevezett nanoműanyagok, amik még ennél is kisebbek, és ezek akár a sejtekben is meg tudnak maradni, beágyazódnak, és ott helyi gyulladásos folyamatokat indítanak el.
Hosszabb távon lehet ennek hatása a szervezetünkre?
Ez egy rendkívül sokat kutatott terület mostanában, maga az egész mikroműanyag kutatás is ugye nagyjából alig 2 évtizedes múltra tekint vissza, tehát még csak nagyon a sötétben tapogatózunk. Úgy találták kutatások, hogy mindenképpen van hatása az emberi szervezetre a mikroműanyagoknak, többek között megváltoztathatja a bél mikrobiomjának, tehát a baktérium flórájának az összetételét, helyi gyulladásokat okozhat a mikroműanyagok szervezetbe jutása, és akár más, hát ennél komolyabb folyamatokat is kötnek hozzá kutatók, tehát például bizonyos tumoros elfajulásokat, de ezek nagyon-nagyon gyenge lábakon álló bizonyítékokon alapulnak még.
Jellemzően hogyan jut be a szervezetbe a mikroműanyag?
Ezt is nagyon erősen kutatják mostanában. A mikroműanyagok számtalan forrásból juthatnak a szervezetünkbe, és bármilyen meglepő, jelenleg a legnagyobb beviteli forrásnak az ivóvizet tartják, hiszen már maga a környezetünk is oly mértékben szennyezett műanyagokkal, hogy jelentős mikroműanyag terhelést jelent. Ezen kívül magával a levegővel is bejut a szervezetünkbe mikroműanyag, pontosan ezért szigorodnak folyamatosan az autókra vonatkozó kibocsátási határértékek, például ők is jelentős mikroműanyag szennyezők, de a csomagolt élelmiszerek is mikroműanyag forrásnak számítanak, így például az ásványvizek vagy a különböző műanyag csomagolásban árusított élelmiszerek, és hát ahogy most a legutóbbi kutatásokból kiderült, maga az egyszerű rágógumi és egy jelentős mikroműanyag forrásnak tekinthető.
Ez hogyan lehetséges?
A rágógumi sok-sok évtizeddel ezelőtt teljesen természetes növényi gyantákból készült, azt azonban fölváltotta az évtizedek során a különböző élelmiszeripari műanyag alapanyagok, polivinilacetát és egyéb anyagok használata, és most sikerült kimutatni, hogy bizony ezek a rágás első néhány percében eléggé intenzíven bocsátanak ki letöredező kis részecskéket, tehát mikroműanyagokat. Az első néhány percben akár 6-700 ilyen részecske is felszabadulhat, amelyet aztán a nyállal együtt az emésztőrendszerünkbe juttatunk.
Tudjuk azt, hogy melyek azok a rágó típusok, amelyek adott esetben több műanyagot tartalmaznak, és vannak-e olyanok, amik egyáltalán nem?
Ilyen vizsgálatok még nem készültek, hogy melyek tartalmaznák többet, és melyek nem. Azt azért kijelenthetjük, hogy ha természetes növényi gyanta alapanyagú rágógumit vásárolunk, akkor az valószínűleg nem fog kibocsátani ilyen részecskéket, vagy csak mérsékelt mennyiségben. Azonban hozzá kell tenni, hogy ez a piacnak egy olyan pirinyó részét teszi ki, hogy gyakorlatilag kimutathatatlan, így hogy inkább maradjunk abban, hogy manapság minden rágógumi mikroműanyag forrásnak tekinthető. Nagyon fontos még azt tudatosítani, hogy ez egy új kutatási eredmény, és egyelőre csak egy jelenséget találtunk. Tehát azt találtuk, hogy ezek a műanyag alapanyagú rágógumik, amik gyakorlatilag ugye a piac 100%-át teszik ki, ezek mikroműanyag forrásnak tekinthetők, és az első néhány percben jelentős mennyiségű mikroműanyaggal terhelik a szervezetet. Azt viszont még nem tudjuk megmondani, hogy ez jelente bármilyen hatást. Úgyhogy érdemes inkább óvatossággal kezelni az ilyen híreket. Tudjuk, hogy kockázatot rejthet, de hogy a kockázatból milyen hátrányok következnek, ezt még nem sikerült a tudománynak bizonyítani, ez még a következő évekre, vagy akár évtizedekre vár. Addig nyugodtan fogyaszthatunk mérsékelt mennyiségben rágógumit, tehát ne legyen mindennapos élelmiszer, de az ilyen hírek hatására ne is ijedjünk meg.
Szigma, a holnap világa.
Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Betesd a gyermekkórház Skill laborjában. A hiperrealisztikus csecsemő szimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A 20 millió forint értékű baba szimulátort a Magyarországi Református Egyház támogatásával szerezte be az intézmény. Kalapos Mihály Besen Órát, az intézmény stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét kérdezte.
A Betesd a gyermekkórházban adtuk át ezt a bizonyos színbébi elnevezésű babát, amit úgy kell elképzelni, mint egy valós 9 hónapos csecsemőt, aki mindent tud, amit egy 9 hónapos gyermek, tehát kezdve onnan, hogy pislog, pupilla mozgása van, szívhangja van, különböző bélmozgásai vannak, mindent be lehet rajta állítani egy külső paraméter segítségével, mint hogyha valós csecsemőn próbálnák ki azokat az életmentő beavatkozásokat az ápolók, orvosok, rezidensei, mint hogyha egy valós gyermek lenne. Tehát ezt mind tudja ez a baba.
Vagyis tulajdonképpen segít a rezidenseknek, ápolóknak, hogy amikor majd úgymond éles helyzetben kell akár életmentő beavatkozást végezni, akkor könnyebb legyen a dolguk?
Így van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az oktatásban ez egy rendkívül fontos eszköz, és Magyarországon elsőként a Betesdában tudtuk átadni ezt a minden is tudó babát, ahogy az előbb említettem, akár tényleg a köhögését lehet beállítani, a sírás hangját és különböző szenáriókat föl lehet venni, tehát az oktató képzők beállítanak egy szenáriót, hogy milyen paraméterekkel rendelkezzen ez a baba, és a tanuló ápoló, tanuló rezidens pedig ezen a babán tudja gyakorolni azt, hogy mit kell tenni egy gyermekkel, és nem a legféltettebb kincseinken gyakorolnak, és ezért ez egy nagyon megnyugtató dolog, hogy ők egy olyan valós tudással fognak rendelkezni már a kezdetekkor, amikor az ágy mellé kerülnek, amelyre szükségük van.
És ezeket a laborokat hívjuk skill laboroknak?
Ezek a laborok azok, ahol a skill laborokban gyakorolják élesben, ezeken a hiperrealisztikus, ez azt jelenti, hogy tényleg úgy néz ki a valóságban, mint hogyha egy élő bőrt tapintanánk, vagy egy szívdobogást kitapintanánk, pulzusaban szintén a babának, és ezek a skill laborok teszik lehetővé ezt a fajta gyakorlást, ami az oktatásnak egy nagyon fontos része, és hiszünk abban, hogy az ápolók, akiknek a képzésére nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a Betesd, a tudás által még kompetensebbek lesznek, és olyan szakápolók válnak belőlük, amelyekre nem csak a gyermek, hanem az egész egészségügyben hatalmas nagy szükség van, és az ő tudásuk múlik az egészségügy jövője. Tehát a presztízsét és a tudását, kompetenciáját kell visszaadnunk az ápolóknak, és az új generációt egy teljesen más módon megszólítani, tehát az Z-generációs ápolóknak a motivációit felkelteni, és például ezek a fajta technológiák, mint egy ilyen baba, egészen más lehetőségeket nyitnak ki számukra, és ez vonzó a fiatalok számára.
Szigma, a holnap világa.
A tudományos elemzések után most a politikusok dolga, hogy a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezést felszámolják, mondta a Magyar Tudományos Akadémia elnöke egy a témában tartott konferencián. Pósvai Mihály hangsúlyozta, az ott élők nem tudatosan vállalták az aszbeszt jelenlétének kockázatát. A nyugat-magyarországi aszbeszt-szennyezés ügyét sürgősen meg kell oldani, mondta Pósvai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a témában tartott konferencián, megköszönve a civil szervezetek jelzését a szennyezésről.
Hallottuk itt, hogy most már tudományosan olyan sok mindent nem fogunk újat mondani, hanem most az következne, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, ami ott van Nyugat-Magyarországon, és ez pedig már a kormányzatnak a felelőssége. Gondolom, hogy itt a többi minisztériumból összeállhat egy munkabizottság, amely eldönti, hogy akkor elszállítják a zuzalékot, mit csinálnak a turistautakkal, vagy lefedik. Minden esetre ezt meg kell oldani sürgősen.
Az akadémia elnöke emlékeztetett, az aszbeszt velünk él.
Sokszor elhangzott, hogy az idősebbek gyerekkorukban rengeteg aszbesztet lélegeztek be a fékbetétekből innen, onnan, amonnan. Most is vannak még palatetők. Ez egy olyan dolog, amivel láttuk azt is, hogy ez mennyi rákos esetet okozhat maximum. Ez egy olyan kockázat, ami kisebb, mint mondjuk, én ott magamban számolgattam már dolgokat, jóval kisebb, mint autóba ülni és közlekedni. Tehát ilyen kockázatokat az ember, ha él, akkor vállal azzal, hogy amilyen élelmiszert megeszünk, közlekedünk, mindenfélét csinálunk, ezzel jár egy kockázat. Az én házamon is 31-2 évvel ezelőtt építettük, palatető került rá. Én, mint geológus, tudtam, hogy ez aszbesztből van, azt is tudtam, hogy az aszbeszt rákkeltő, de nem igen volt más választás, ott az volt a kockázatelemzésnek az eredménye, hogy vagy lesz tető a házon, vagy palatető lesz, ami aszbesztből van. És valóban most már mállik is, de én már vagyok annyi idős, hogy ezen olyan nagyon ne aggódjak. Na most ez egy olyan dolog, hogy ez egy kockázat, amit tudatosan vállaltam.
Pósvai Mihály hangsúlyozta, a Nyugat-Magyarországon élők nem tudatosan vállalták az aszbeszt jelenlétének kockázatát.
Elképzeltem azt, hogy ha én most ott élek, nem mostani koromban, hanem mondjuk vagyok 31-2 éves, van 3 kisgyerekem, családom, akkor mit csinálnék? Nagyon nehéz kérdés szerintem. Először is ott vannak ezek a gyakorlati teendők, tájékoztatást kaptak már a lakosok. Ezt nagyon komolyan kellene, hogy vegyék, amennyire csak lehet. Tehát, hogy kerülni a port, megnézni, hogy a gyerek hol játszik, és takarítani nedvesen, ha ragacsos lett az út, ami hallottuk, hogy nem volt egy helyes ötlet, hogy kalciumkloriddal kezelték, akkor a cipőt kint kell hagyni. El tudom képzelni, hogy ez szinte lehetetlen.
Az akadémia elnöke példaként említette, hogy a koronavírus járvány idején sem lehetett megoldani a távolmaradást mindentől, mégis meg kellett próbálni, ahogyan most az aszbeszt szennyezett területeken is mindent meg kell tenni a védekezés érdekében.
Amit itt Moldvai Judit professzor asszony elmondott, azt nagyon komolyan venni. Tehát amúgy is úgy célszerű élni, hogy próbáljunk meg vigyázni az egészségünkre. Sportoljunk, ne ígyunk, ne dohányozzunk. Ez az alap. Na most, aki már aszbesztet szívott, az még inkább figyeljen oda, tehát soha életében ne dohányozzék. A másik pedig arra is figyeljünk oda, hogyha valami később jeleket észlelünk, menjünk el az orvoshoz. Hallottuk, hogy nem érdemes most CT-vizsgálatra menni, mert azzal még nagyobb károkat okozunk, de erre figyeljünk oda lehetőleg. És amit doktornő is említett többször, hogy valóban az orvostudomány az gyorsan fejlődik. Hát 30 évvel ezelőtt egy hepatitis C diagnózis az fölírt egy néhány éven belüli halálos ítélettel. Ma viszont van rá gyógyszer, akármeddig élhet valaki, eltüntetik belőle a vírust. Ez most csak egy példa, ami eszembe jutott. És elképzelhető, hogy tényleg 20 év múlva ezek a rák ellenes terápiák is sokkal sikeresebbek lesznek, mint amilyenek mostanában. Már most is sokkal jobbak, mint voltak ezelőtt, ugye 20 évvel.
Pósvai Mihály reményét fejezte ki, hogy a kármentesítés az érintett területen gyorsan megtörténik. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunkötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.